Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész Gellérten. Szabival, hello Gellért.
Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal, hogy tegnap föltettél egy hírt, vagy egy cikket hogy
egy kollégám cikkét.
Filmszerészek, filmrendezők, vagy filmkészítők.
Filmkészítők, mert nem csak rendezők.
Jó, bocsánat, vannak. Jó. Férfiak és nők is, ugye?
Igen.
Jó. Filmkészítők listázták a 90-es évek filmjeit.
Magyar filmkészítők.
Igen, hazaiak. Igen, jó, akkor teljesen pontosan. Hazai filmkészítők listázták a 90-es évek filmjeit, gondolom ízlésük szerint, vagy nem tudom mi szerint.
Abszolút.
És hát elkészült egy összesített lista, nem tudom hányan voltak ők egyébként, akik 24-en, vagy 40-en, vagy
azt mondja, 4-es
szám szerepel.
Azt hiszem 24.
24.
És 20 film.
Így van.
Talán.
Tehát össze kellett rakniuk a 90-es évekből olyan filmeket, amik mondjuk 1-től 20-ig náluk egy listán szerepelhetnek, és ebből lett egy összesítés, és hát igazából én is végigböngésztem csak az összesítettet, a külön-különökre nem voltam annyira kíváncsi. Pár dolog feltűnt, az egyik az, hogy hát azért csak sikerül a filmkészítőknek is egy picit ugye felszínt kapargatni. De hát nem olyan van kérdés a 90-es években, mert ezek a filmek azok, amik szerintem így kijönnek bármilyen szegmensből veszünk résztvevőket egy ilyen listázásra, ha filmkészítők, hanem szerintem nagyjából ez az eredmény születik, kivéve Tar Béla.
Igen.
Igen. De, mert hogy a Tar Bélának mindenképpen rajta kell lenni.
De egyébként most Szabi, Tar Bélának tényleg rajta kell lenni.
De a Sátántangóval.
Egy all time listán is rajta kell lenni a Sátántangónak és Tar Bélának, mert az a csávó az olyan módon és szinten újította meg a filmnyelvet, amit lehet szeretni, nem szeretni, és se szeretem a teját például, de hogy van, és hogy a világra hatással van, Az egészen biztos.
Jó, csak volt
egy... A Sátántangót szeretem egyébként.
Volt egy olyan kritérium, hogy ilyen szempontból is kell válogatni filmet, vagy pusztán csak arról van szó, hogy tetszik-e, vagy nem?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként egy ilyen listánál szerintem. Azért is raktam ki azzal a szöveggel, amivel kiraktam Tóth Csaba kollégámnak. Egyébként tényleg nagyon sok munkával járó cikkét. Most nyilván nem dolga az olvasónak belegondolni, hogy mennyi melóba jár ennyi emberrel leegyeztetni. Igen. És hát mesélte a Csaba, hogy igazából lett volna még itt legalább 10 ember, akit megkért, csak nem küldték el időben.
A művész urak.
A művész urak és hölgyek a listát. Szóval, hogy akik kommentelnek, azok, tehát én tudtam, hogy ezt bedobom, mert az a tapasztalatom a Facebookon, hogy ha lista van, az a föl lehet robbantani a Facebookon.
Ez a magyar az imádja a statisztikát.
Igen, megőrülnek, igen. Írtam is a posztban, hogy na hát imádjátok a listát, akkor estek neki. Láttam, és aztán neki is estek. Szóval, hogy amikor neki esnek az emberek, nyilvánvalóan a saját ízlésük az, ami mérvadó. Tehát szerintem vannak egyébként objektív megjegyzések a kommentek között, amik valóban megfontolásra érdemesek, vagy nekem is eszembe jutott például az, hogy miért van ennyire kevés európai film, mert azért a 90-es években volt nagyon sok jelentős európai film. Másik az, hogy szerintem ez a 20 pár film, amit össze kell rakni, vagy ez a 20 film, vagy 24, azért ez rettenetesen kevés egy évtized vonatkozásában. És ugyanakkor meg azt is mondanám, hogy ilyenkor szerintem, ha filmes vagy, és azt mondják, hogy szakmailag légy szíves nyilatkozzál, vagy akár személyesen nyilatkozzál, de nyilván a kettő itt nem elválasztható ebben az esetben. Arról, hogy mik a kedvenc filmjeid, akkor szerintem egyrészt van az, hogy a rendező, vagy gyártásvezető, vagy producer, vagy valaki mit néz szívesen otthon, a másik meg az, hogy meg akar felelni.
Hát ez a baj, igen.
Szakmai elvárásnak. Ugye hát ha végig nézed ezt a listát, azért mit tudom én, ha a 90-es évekről van szó, jó, nyilván nem hagyod ki a nagy menőket, meg a Forrest Gumpot, meg a Bárányok hallgatnak ott.
Tehát van de egy... a Jurassic Parkot se hagytam volna ki, hát és az kimaradt
se.
Egyébként.
Én egyébként egy ilyen 24-es, 20-as listával a 90-es évekből meglehetősen nagy
bajban lennék én.
Tehát rettenetesen sok megosztott hely lenne, meg ilyesmi. Tudod, mire jók ezek a listák szerintem? Egyrészt az, hogy hogy valóban ezen a szuperstrádán, ami az internet, egy picit hosszabb ideig rá irányítja a reflektort olyan filmekre is, amikről mondjuk tudunk, de nem feltétlenül jutott eszünkbe, vagy nem jut mindenkinek eszébe megnézni, nem tudom én, a Trainspottingot, vagy az Idétlen időkiget, még akkor is, ha ezek népszerű filmek.
Az Idétlen időkig ez felkerült erre a listára.
Igen.
Pedig hát azért a Jurassic Park szerintem fontosabb film, mint az Idétlen időkig.
Na jó, de ezek ilyen nagyon élvezetes sokszor, de tulajdonképpen partalom.
Igen, 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 igen.
Mivel
igen.
Ugye maga a lista zárja gettóba
igen.
a filmeket, ezért talán meddő ilyesmi vitatkozni, de ugye akkor meg izgalmas, mert meg lehet ismerni tényleg a másiknak az ízlését, és hát én nagyon örülök egyébként, hogy fölkerült a Terminátor 2, és mondjuk én tudtam, hogy Enyedi Ildikónak például az az egyik kedvenc filmje, és amit egyértelműen nem lehet mondani a listára, mert azért a kedves közönséget illetném azért annyi kritikával, hogy ha ez a lista egy olyan lista lenne, amin fönn van a Kieślowski, meg fönn van pár olyan film a 90-es évekből, ami mondjuk az Art House felé nyomná inkább a listát, akkor meg megkapták volna a filmesek, hogy sznobok. Hogy miért nem lehet a Commerce-et is, hogy az nem film. Alapvetően én is néhány éve nagyon nehezen vettem rá magam, hogy listákat állítsam össze, mert tudtam, hogy az sose nem lesz jó. Tehát biztos, hogy majd lesz, akinek ezért jó, meg azért nem jó, és az ilyen típusú viták tényleg hát nem túl izgik.
Igazából ez a sznobságra végre itt elmondanék, hogy amikor volt a Birdman című film, akkor fölírtam a Facebookra, mert borzalmasan kiborítottam az a film engem, hogy ez most mire volt jó, és akkor nem az a sznobság, ha valaki szereti, hanem az, amikor valaki, nem mondom meg, hogy ki, azt írja, a Birdman egy nagyon fontos film. Na, ez a sznobság.
De nem, hát nem az azt gondolhatja.
Igen, de amikor ezt így az orromra köti, hogy érezzem még rosszul is magam attól, hogy egyszerűen nem tetszett az a film, nem értem, szerintem nem is a New Yorkiaknak, nem is az amerikaiaknak, azon belül nem is a New Yorkiaknak, hanem azoknak, akik a Broadway-n laknak, azoknak készült az a film.
Szerintem egyébként a Birdman elég jó. Mondjuk bizonyos szempontból én is, tehát félig tartom, nagyon izgalmas, meg a Michael Keaton karrierje szempontjából is egy nagyon fontos filmnek, hogy ezt a kifejezést használjam. Ugyanakkor nekem az egy elég modoros film, ezekkel az álhosszú snittekkel, hát, meg a dobszólókkal, de ezzel együtt egyébként el vagyok
jó.
Vele.
Befejezve a témát, akkor lehet, hogy meséltem már, jártunk egyszer Afrikában, egy távoli országban, és éjszaka este megérkeztünk a szállásra, kérdezték, hogy honnan jövünk, kérdezte a tulaj, aki egyben a recepciós is volt. Mondtuk, hogy Magyarországról, neki van egy kedvenc magyar filmrendezője, úgy hívják, hogy Béla Tar.
Ez tényleg így van?
És mondtam, hogy te figyelj, mindenre számítottam, a gulásra, a puskásra, mindenre, de hogy Béla Tar,
figyelj,
arra
ez,
nem.
De ez így van Brazíliában, meg mindenhol elmész, igen, egy olyan közegbe, ahol mondjuk néznek ilyen filmeket, egyből tudják. Nagyon, nagyon gyorsan eldarálok egy sztorit, amikor még az Örök Mozgóban dolgoztam, ami a Filmarchívumnak volt a mozia. Egy nyáron besétált egy ilyen, lehet, hogy egyébként a műsor 10 éve alatt már meséltem valamikor, besétált egy ilyen rövid, nadrágos, göndörhajú csávó Kaliforniából, aki hát látszik, hogy betanult meglehetősen alacsony színvonalú, de nagyon lelkes magyarsággal, megkérdezte, hogy hol lakik a Béla Tar. Mert hogy ő rettenetesen nagy rajongó, és hogy ő most akarja tudni, hogy hol van, mert el akar menni hozzá, hogy elmondja neki, hogy ő mennyire szereti. És egyébként tudtam, hogy hol lakik a Béla Tar, egy kis faluban egyébként, de mondtam neki, hogy szerintem ez egyáltalán nem jó ötlet, egyébként azon belül nem tudom, hogy hol lakik, de a Béla Tar egy olyan művész, aki nem feltétlenül örülne, ha megjelenne a...
Rövidgatyás kaliforniai.
Megértette, bár őszintén szólva, érdekes módon, hogy egy kicsit valóban csalódott volt, hogy nem adtam meg a címet, és nem mondtam neki azt, hogy akkor most menjen a kettes metróval eddig, és eddig most szálljon fel
a vonatra,
és akkor menjen el ide.
Már csak egy három óra.
Szóval tényleg nagyon-nagyon tisztelik őt a világon mindenhol. Ez ugye mostani európai filmdíjon is kiderült, ahol megkapta az életmű díjat, és hát ahhoz képest, hogy már igencsak régen abba hagyta a filmezést, még mindig beszélgetünk róla. Hát 2024.
Igen. Ezt nem vitatom. Egyszerűen nekem csak nem tetszenek a művei. Ahogy Aronofskynak is van egy jó filmje, csak ki kellett várni.
Van ott néhány.
Tudom, mindig mondjátok, igen. Jó, hát akkor most hosszasan elbeszélgettünk, akkor jöjjön a tartalom.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
Premier előtt már látható a mozikban a film, amivel Mads Mikkelsen ismét szanaszét nyeri a fesztiválokat. Ez a Fattyú című nagy történelmi eposz. Hajdu Szabi szlovákul is beszél egy új politikai krimiben, egy szlovák-magyar filmről beszélünk. A koreaiak pedig megmutatják, hogy mi az a racionális romantika. Ezt a szó összetételt én találtam ki egyébként a film kedvéért, majd elmagyarázom, hogy mit értek alatta. És megérkezett a True Detective új évada, és nagyon-nagyon jól sikerült a pilot, szerintem ugye Judy Foster a Jodie Foster az egyik főszereplője, és hát Alaszkában játszott, de igazából úgy tudom, hogy egy az egyben Izlandon vették föl.
Igen, ezt olvastam valahol, igen.
De hát ők úgy hasonlítanak.
Igen, olyasmi, egy szélességi körön vannak, igen.
Igen. Szóval ezek lesznek, és egy plusz ajánlatként a zenén keresztül be van csempészve a Queen is, mert hogy a Rock Montreal nevezetű koncertfilmjüket szerintem kifejezetten hát ilyen különleges módon IMAX-ben most meg lehet nézni néhány hétig, tehát fölnagyították erre a formátumra, meg gondolom suvickolták
mindent. Azt akartam kérdezni, hogy ezt hogy csinálják, hogyha nem olyan kamerával lett fölvő, akkor hogy lesz IMAX? Hát biztos
hogy fölnagyítják, meg nem akarok hülyeséget mondani, mert nem néztem utána a film technikai adatainak, de azt könnyen tudom képzelni, hogy mondjuk 70 mm-es filmszalagra vették, és ezt viszonylag könnyebb nagyítani, de egy nagyon jó minőségű 35-öst is egy negatívot lehet nagyítani úgy, hogy ez jól nézzen ki. Én nagyon örülök, hogy mert azért ez egy réteg műfaj tényleg, hogy IMAX-ben koncertfilmet nézni. Én nagyon örülök neki, pláne ebből az archív műfajból. Nagyon örülök neki, hogy kiválasztanak ilyeneket. Szóval, és ennek a koncertnek nyilván van a Rock Montrealnak egy lemez változata is, és erről hallgatunk dalokat. Most legelőször a Let Me Entertain You című számot, ami nem azonos a nagyon Robbie Williams-szel, hanem ez egy tök másik szám.
Filmszerész, a hét filmje.
Reggel, amikor szóba került, hogy vajon mi lesz a ma esti műsorban a Filmszerészben, akkor ugye elhangzott a kérdés Tamásunk részéről, hogy van ez a Fattyú című film, Mads Mikkelsen főszereplésével, ez dán film, vagy nem?
Dán.
Én arra jutottam, hogy ez dán film.
Úgy fogja megnyerni az Oscart is szerintem majd, hogy dán film. Abszolút dán. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nincs is benne más nemzetnek a pénze, és ez egy klasszikus 122 perces történelmi film. Az a fajta történelmi film, amiben úgy minden rongy, meg kosztüm, meg kötfolt, meg nem tudom, minden nagyon rendben van. Gyönyörű szép tájképek is vannak benne, és hát tulajdonképpen egy irodalmi vagy filmes klisére épül az alaphelyzete, hogy mondjam, a legigényesebb történelmi filmektől egészen a legocskább C-típusú filmig az egy ismert alaphelyzet, hogy van egy ember, aki szeretne egy helyen érvényesülni, ez esetben a dán pusztaságot szeretné valamivel hát bevetni, mert előtte próbálkoztak kolóniákat építeni oda, de a királynak nem sikerült. Az 1800-as években vagyunk egyébként Dániában, és van egy katona, ami Mads Mikkelsenünk, aki visszatér a frontról.
Nem 1700-as évek, bocs, nem akarok.
De az 18. század, nem?
De 1800-as éveket mondtál, tehát 1800-as évek és 18. század.
Akartam, jó, elnézést. Bocsánat, igen. 1700-as években vagyunk, igen, és hát ő a Fattyú, tehát ő a címszereplő, aki az akkori társadalom nagyon alsó szintjéről emelkedett föl, több évtizedes katonai szolgálat után, akar magának nemesi címet, és hogy elmenjen az egyébként ilyen eléggé kietlen, meg reménytelen területnek föntartott pusztaságra, és hát ki is nevetik, de mivel az akkori dán királynak kifejezetten fontos az, hogy mi történik a pusztaságban, vagy olyan szívügye, hogy ott legyen valami, engedélyezik, hogy vihet magával néhány embert, tehát ilyen szolgái, meg jobbágyai, meg ilyesmik lesznek, és hát ahogy ezekben a történetekben ugye lenni szokott, Jean-Claude Van Damme-nál is, meg mindenhol, megjelenik egy ilyen helyi erő, aki azt mondja, hogy már pedig ezen a területen senki nem fog semmit csinálni, és akkor ráküldi a fogmeggyeit, és akkor ő meg úgy kiáll magáért, és lesz belőle egy ilyen
verekedés.
Nagy verekedés, meg háborúskodás, meg nyilván dráma, meg ilyesmi. Amitől ez a film szerintem nagyon sikeres, vagy hát nagyon sok díjat nyert, meg valószínűleg még fog is, az, hogy ezt, amit most elsoroltam, ezt a történelmi filmes klisét, ezt valahogy tényleg úgy meséli el, hogy közben magad is érzed, hogy ezt a történetet láttad már néhányszor, de ilyen magas fokon ez viszonylag ritkán szokott sikerülni. Ugyanazokkal az érzésekkel azonosulsz, meg ugyanazok az izgalmak vannak, mint ezekben a történetekben úgy általában, csak a minőség az olyan magas, hogy át tudod élni. Tehát tényleg a főgonosz, ez a földbirtokos, ez tényleg egy ilyen elkényeztetett hülye gyerek, aki nem tudja fölfogni, hogy nem ő a legnagyobb főnök a vidéken, és ahogy ez lenni szokott, ugye hát általában ezeknél a színészeknél, akik ezt a gonoszt játsszák, hát nem szokták azt kérni a figurát megformázó színésztől, hogy fogja vissza magát, hanem hagyni szokták, hogy ripacskodjon, és itt is ez történik. Nagyon jó csendet csinál a film. Én egy premier előtti vetítésen láttam egy népszerű commerce moziban, tehát nem is art moziban, és úgy tűnik, hogy amikor van egy ilyen egyenes gerincű, jól kinéző főhős, aki beleáll ilyen reménytelen ügyekbe, és terpeszállásban áll az ellenséges hadsereggel szembe, akkor az úgy a közönséget el szokta halkítani. Tehát az úgy még mindig működik. És a Mads Mikkelsen kétségtelenül egy ilyen színész, nem újítja meg Tar Bélával ellentétben a filmnyelvet, a fattyú egyáltalán, sőt, hát a már meglévő dolgokat használja, ahogy az előbb említettem is, de elképzelhető, hogy nálunk is sikerfilm lesz meg mindenhol, mert ez egy elég könnyen dekódolható, és egyébként nagyon sok tekintetben a mának is szóló film, nem csak azért, mert arról is szól, hogy Dániában mondjuk hogyan álltak hozzá a kisebbségekhez annó, és ez nyilván a mának is egy ilyen üzenet, vagy ez is egy üzenet, de egyébként az, hogy valaki segít egy olyan helyzet megoldásán, vagy valaki pontosabban termővé tesz egy földet, amit aztán ő nem művelhet, hanem az utókornak teszi, azt gondolom, hogy az is abszolút ilyen 21. századi message.
Ha ennek örömére, akkor Queen-nel megyünk tovább, mert hogy IMAX-ben lehet megtekinteni a Rock Montreal című koncertvideót, amit ugye nem most vettek fel nyilván. Szóval az utolsó koncertjük az 86-ban volt, amikor igen, megjelent a Kind of Magic, és ezt megturnéztatták. És hát talán az a Wembley-s legendás koncert volt az utolsó.
Igen, azt nézem egyébként, hogy mikor ez a...
Hát szerintem még korábbi.
Hát a 80-as évek eleje, vagy igen, 70-es évek szerintem.
Igen.
De mindjárt mondom neked, azt mondjuk 81.
81, hát
akkor 81 novemberében volt. Két koncert is volt, 24-én és 25-én.
Na és akkor erről a lemezről fog következni most a Tekerek is oda azonnal, a We Will Rock You.
Igen, és ez egy ilyen gyors verzió, ezt tök ritkán lehet hallani.
Filmszerész, premier.
Reggel azt találtam mondani, amikor ugye már említettem, hogy böngésztük, hogy mi lesz a ma esti műsorban, hogy három magyar filmrendezőt emelnék ki, akiket én ismerek, úgy értem, hogy tudom, hogy mit tudnak. Akik tényleg akkor is filmrendezők, amikor alszanak, meg akkor is, amikor kávét isznek, meg amikor ebédelnek a családjukkal, mert hogy hát az egész lényük az, Hajdú Szabi, őt hozom most előre, az ő filmről fogunk beszélgetni, A Pálfi Gyuri és a, nekem az Antal Imród is ide sorolódik. Biztos vannak még, de ők ezt a hármat, ezt mindenki, akik tényleg két fogpiszkálóból is csinálnak egy szuperprodukciót, hogy arról van szó. Hát most Hajdú Szabiról fogunk, Hajdú Szabolcsról fogunk beszélni.
A színészről, képzeld.
Ugye ma most színész lesz.
Igen, itt csak színész, mert hogy ez egy szlovák film, van benne magyar pénz is, de Szlovákiában hát is játszódik.
Akkor ez jó. Egyrészt, hogy félrement az, amit én akartam
mondani. Egyáltalán nem ment félre.
Másrészt pedig azért, hát az egy kellemes ügy, hogy azért, hogy volt már ebben a szerepben, úgy értem, hogy már színészkedett, gondolom.
Sőt, én. Hát akkor elmondom, és hogy tudtommal, ez úgy van, mert én már viszonylag sokszor beszélgettem a Szabival privát is, meg közönség előtt is, hogy alapvetően, ha nem is tiltakozik, de mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy ő nem tartja magát filmesnek, ő inkább, sőt, színházi embernek sem kizárólag, hanem ő alapvetően szerzőnek gondolja magát, és ez a szerzőisége, ez meg szokott jelenni többféle formában. A színészi lét pedig, vagy hát az ő színészi minősége, az tulajdonképpen onnan eredeztethető, hogy ő színészként végzett először, vagy hát színészként is tanult, vagy színésznek is tanult, meg, hogyha nem is feltétlenül ez a meghatározó, ugye Debrecenben nőtt föl, és már gyerekkorában is szerepelt a színházban, tehát legalább annyira szereti, és szerintem ezt a szerepet most ebben a politikai krimiben, a Hatalom címűben, ami heti premier, azért is vállalta el, mert egy kicsit egyébként úgy szerzi a pénzt azokra a gyufaszálakra, amikből a filmjeit csinálja, hogy hát nyilván elvállal olyan dolgokat, amik szerinte beleférnek, és ő egy alkalmazható színész, tehát őt szokták egyébként hívni időnként.
Na jó, de hát lekerekítve a dolgot, hogy hát ugye Clint Eastwood karrierje az inkább ugye egy darabig színész volt, aztán kiderült róla számomra legalábbis, hogy inkább rendező a csávó. Tehát lehet, hogy ő azt mondja magáról, Hajdú Szabolcs, hogy ő egyébként egy alkalmazható színész, biztos vagyok benne, hogy helytáll, de hogy nekem ő egy darabig még azért rendező marad.
Sőt, hát nem is akármilyen színész, hogy akkor most már tényleg a Hatalomról beszélünk, a filmről, hanem egy olyan színész, aki érted úgy megtanult szlovákul, mert itt két nyelven beszélnek, tehát leginkább szlovákul beszélnek.
Hogy jó, hogy Jekovágy ennyi.
Nagyon jól megtanult beszélni, és hát azért ez egy, szerintem ez egy erős színészi tulajdonság, erre azért ritkán szoktak vállalkozni, de fontos is, mert ugye maga a történet is ilyen közegben játszódik, ahol hát magyarok is élnek. Maga a sztori az tényleg a lehető legszabványosabb politikai krimi. Nekem a Fábri Zoltánnak a Gyertek el a Névnapomra című filmjét juttatta eszembe, ugye ott is az elvtársak, ilyen vadásztársak voltak, és bár ott nem vadászaton történt a tragédia, hanem egy névnapi ünnepségen, de ott is a vadászpuska került elő, és ott is az eltusolás, a tragédiának az eltusolása, az nagyjából a logika mentén született, azon logika mentén született, amiben a Hatalomban is, mert ugye az van, hogy a elvtársak lövöldöznek az erdőbe, és valaki véletlenül halálosan megsebesít egy fiatalembert. És hát ebből egyből ügy lesz, tehát a sajtó elkezd nyomozni, és a Hajdú Szabolcs egy olyan ügynököt játszik, akit azzal bíznak meg, hogy nyomozza ki ezt az ügyet. Nincs egyébként ebből a szempontból nagy rejtélye a filmnek, mert olyan 10 perc után egyértelmű lesz, mert hát elárulják, hogy ki volt az. A film azzal próbálkozik, vagy arra teszi föl magát, vagy a feszültségét, hogy ezt a folyamatot bemutassa, ami nyilván egy rendkívül korrupt folyamat, mert nyilván ezt a fontos embert valahogy meg akarják menteni ebből a helyzetből. Hát na, ez az az alaphelyzet, vagy ez az a tónus, amiben mondjuk nagyon jók a románok, meg szerintem nagyon jó volt a magyarázat mindenre is, bár nem feltétlenül nagyon hasonlít, de mégiscsak ugye a politikának elég sok köze van ahhoz a történethez, de azért ide kellett volna valami, amitől nem érzed azt, hogy ezt a filmet már láttad ezerszer, és láttad már ennél jobb kivitelezésben is. Nagyszerűen van egyébként fényképezve, hát a Páros Gergely volt az operatőr, tehát aki azért tud, eléggé. Meg látszik is, hogy ezzel próbálták meg földobni a forgatókönyvet, hogy ilyen-olyan kameraállásokat, meg ilyen-olyan kompozíciókat találtak ki. De hát nem élnek a figurák. Tehát az a baj, hogy mindegyik egy ilyen toposz, egy ilyen politikai krimis toposz, még az ügynök is, aki azért vállalja ezt a kétes ügyet, mert parancsba kapta, és halálos beteg, és nyilván a családjáról akar gondoskodni, tehát ebben is van, vagy próbáltak valami trükköt belerakni, de hát ez sem egy trükk, hanem egy nagyon sokszor használt motívum. Ez az a fajta nem jó film, amire igazából nem haragszol, mert amiről szól, az nagyon fontos, meg nagyon jó, hogy Szlovákiában, Magyarországon itt ott készülnek ilyenek, de egyébként tudtommal tévére készült elsősorban, ami mondjuk a külcsínén nem látszik meg, de abban egész biztos vagyok, hogy ez nem jutott volna el hozzánk mozikba, hogyha nem vesz részt benne a Hajdú Szabolcs. Mert nyilván az ő neve viszi majd el ezt a filmet, vagy hát azokat az embereket a moziba, akik megnézik.
Nekem így alapvetően jó hangzik ez, amit elmondtál.
Na majd nézd meg.
Annak ellenére, hogy ugye volt egy kis kritika is a végén. Most viszont a Queen-nel megyünk tovább, a Rock Montreal című koncert videónak a felvételeit hallgatjuk a mai adásban, mert hogy IMAX-en hozzáférhető ilyen időszakos vetítéssel, és akkor most az Under Pressure következik. Azaz. Amit én sokáig nem tudtam, amikor, én nem tudom miért, kimaradt nekem a Queennek ez a dala.
És elhittad a Vanilla Ice-nak,
és akkor mondta, de ott akkoriban egy csomó mindenki, a Tonlocktól kezdve, Vanilla Ice-on keresztül, sokan nyúlkodtak ilyen régi ügyekhez. A rendszerváltás koráról beszélünk, amikor nem jött be hozzánk azért a Queen olyan egyszerűen. Mondjuk épp a Queen az de mondjuk ez az Under Pressure, ez nekem teljesen kimaradt, és akkor ugye jött ez a Vanilla Ice, és akkor mondták, hogy te figyelj, azt tudod, hogy ez a Queen dal. Lehet, nem
tudom. Sőt, abban balhé is volt, ha jól emlékszem, nem?
Simán lehet.
De nagyon régen volt.
Hát ez 30 éve. Azóta
is.
Éve.
De azért azóta is nyomás
alatt így van, vagyunk. Így van.
Filmszerész. Már a mozikban.
Hát ha van különleges világú filmművészet, akkor az mondjuk a dél-koreai vagy koreai filmművészet, azt elmondhatjuk, igen. Tólig. Tehát,
szoktunk hogy, róla beszélni.
Igen, tehát ugye nyúlnak az amerikaiak is dél-koreai filmművészetbe, amikor remake-et akarnak csinálni. Egyről biztos, hogy tudok, a Szigorúan Piszkos Ügyek talán, amiből a tégla készült.
Igen, meg van néhány azért.
De egyet tudok mondani én. Aztán elmehetünk a tavasz, nyár, ősztél, és tavasz sokak által teljesen értelmezhetetlen világáig, meg hát...
De szépek azok
a
filmek.
Na jó az a film, de nekem is
már tetszett. Már nem él sajnos a csávó, aki csinálta őket. Hát pár éve meghalt, elég Covid vitt el.
Ja, emlékszem rá, még emlékszem is.
Igen,
rá.
Igen, meg is emlékeztünk róla. Egyébként az előző életek az két világ találkozása.
Amiről most beszélünk.
Igen, tehát ez egy amerikai, koreai film, és maga a története is ilyen. Tehát bevándorlókról szól. Pontosabban egy fiúról meg egy lányról szól, akik kisgyerekként Koreában nagyon közel álltak egymáshoz. És a lánynak a szülei ilyen értelmiségi amerikamániás család volt, és kivándoroltak, amikor még kislány volt, tehát kiskamasz volt a csajci, kivándoroltak Amerikába. És ők aztán utána évtizedekig nem találkoztak, és megtalálták egymást az interneten, és megbeszélték, vagy megbeszélik a filmben, hogy találkoznak, de aztán nem sikerült találkozniuk különböző okokból. A csaj hozzámegy egy másik csávóhoz, egy nem koreai csávóhoz, és aztán egyszer csak megint összehozza őket a sors, akkor már találkoznak. És tulajdonképpen erről a találkozásról szól ez a romantikus film, és azért találtam azt mondani a bevezetőben, hogy ez egy racionális romantikus film, mert alapvetően, tehát nagyon érdekes a hangulata. Tehát egyrészről ez egy nagyon kellemes film. Tehát az első perctől az utolsóig olyan szívhez szóló az egész. Ugyanakkor, ugyanakkor meg azt már az elején lehet tudni, hogy annyira a két lábbal a földön áll maga a történet, hogy ebből ilyen habos-babos happy end nem lesz, hanem valószínűleg megtalálnak majd valami középutat, ami racionális.
Ami úgy történik, hogy szokott történni.
Igen, és ezt nagyon nehéz megtalálni. Egy történet logikáján belül ezért hozzátenném, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a befejezést, ami filmszerű is, moziba való.
Nem uncsi. De mégis.
De még azt érzed, azt érzed, hogy igen, hát az élet is valami ilyesmi. No, itt is erről van szó, 1 millió díjat kapott egyébként a film. Szerintem az Oscar az nem fog neki összejönni, de a tavalyi fesztivál szezon egyik tálcán hordozott kedvence volt. Most, hogy megnéztem azt, hogy mondjam, hogy abszolút megérdemli a karrierjét, bár én azért azt nem éreztem, amit nagyon sokan, hogy ez egy nagyon-nagyon kimagasló film lenne. Azt viszont el kell mondanom, hogy ilyen gyönyörűen fényképezni New Yorkot, én már nagyon régen láttam filmen, szóval, hogy az New Yorknak az arca van itt mutatva, ami szintén mint a film, hogy ez a képeslap New York, tehát hogy becsukod a szemed, és akkor így képzeled el egy kompról a szabadságszobrot, meg a nem tudom én milyen utcának a milyen sarkát, de azért mégiscsak van köze a valósághoz is, tehát látszik a kosz is az utcán, meg látszik, hogy milyen New York, de hát én tátott szájjal néztem, én egyébként is vágyom oda nagyon, tehát hogy rám könnyű hatni.
New Yorkkal,
meg San Franciscóban, meg van egy-két amerikai város, amitől így egyből megemelkedem kicsit a föld felszínétől, és elkezdek ábrándozni, úgyhogy ha egyszer majd ott sétálok. Na hát ebben csak ilyen képek vannak ebben a filmben, amiről az jutott eszembe, hogy de jó lenne ott sétálni, és hát nagyon-nagyon szépek ezek az emberek, jó színészek is, meg szerintem a forgatókönyv is elég jól meg van írva. Egyszerre szól a bevándorlók lelkében tomboló viharokról, vagy arról, hogy még akkor is, hogyha valaki olyan öntudatos, mint ennek a filmnek a női főszereplője, hogy rendkívül koncentráltan igyekszik befutni New Yorkba, azt hiszem, hogy író egyébként a szerepe szerint, de hát a régi fiúnak a felbukkanása az életében az föltesz számára egy csomó kérdést, hogy hova tartozik ő igazából, hogy volt-e választása, a cím is erre utal, az előző életek, a szereplők sokszor beszélnek arról, hogy lehet, hogy egy előző életben máshogy alakult volna az életük, vagy egy következőben majd máshogy alakul. Hát ezek is ilyen falvédő szövegek egyébként nagyon sokszor, vagy falvédő szövegek is tudnak lenni, de ilyen hiteles előadásban szerintem erősen hatnak az emberre.
Most próbálok, azért nézem itt a telefonomat, mert előző életek, hogy...
Celine Song rendezte, és írta egyébként.
Igen, nem az a lány játszik benne. Volt egy hasonló sztori, amiben az a kicsit ilyen fura színésznő játszik, távol-keleti, aki talán a Jumanji második részében is, vagy valami ilyesmiben. Mindegy, ne is menjünk ebbe bele, de volt valami ilyesmi film. Ott is
olyan feladatokat adsz a műsor
közben. Ez nem feladat, de ezt magamat most mi megnyugtattam, hogy ez nem az a film.
Nem az Aquafinára gondolsz? Mert ő játszott a Jumanji-ban.
Lehet. Ilyen fura, tudod, ilyen görnyet hátul.
Ázsiai, amerikai.
Igen.
Hát ő komikus. Akiről most beszélünk, akkor megtaláltuk.
Mert színésznő az megvolt, a nevét nem tudtam, de tudtam, hogy kire gondolok, csak nem ez a film akkor az, amiben...
Nem, itt Greta Lee nevezett színésznő játsza Norát. Hát az arca egyébként hasonlít, de ő azért egy drámai balkat.
Meg hát a sztori se ugyanaz, csak hasonló, ez Amerika távol-kelet.
Van egyébként, most ugye a kinézetről beszélünk, van a filmben egy nagyon vicces párbeszéd, amikor a Nora beszélget Arthurral, a John Magaro által alakított férjével, arról, hogy majd érkezik Halsung, ugye ez a srác a múltból, aki Theo jó alakít, és a Greta Lee úgy írja le neki a csávót, mint hogy ő nagyon koreai. És kérdezi, hogy mi az, hogy nagyon koreai. Hát nem tudom, nagyon férfias, meg szép, de olyan úgy, ahogy a koreaiak szoktak. Meg úgy gondolkozik a koreai. És akkor egy ilyen olasz származású férje van, aki így áll a 160 centiével, és van egy jelenet a filmben, amikor a srác, a te olyan, megjelenik. Ugye, hát meglátogatja őket New Yorkban, és a férj már tudja, hogy mi vár rá, tehát eléggé fél ettől a találkozástól, meg a hapsitól is, és olyan gyönyörű, föláll a fotelból, kifordul a folyosó felé, ahol áll a csávó, és látszik a színészen, csodálatosan játszik egyébként a Magaró, látszik rajta, hogy meglátja a csávot, aki tényleg gyönyörű, tehát egy ilyen kétméteres, gyönyörű koreai férfi, meglátja, és az van a szemében, hogy na jó, hát akkor nekem most vége. Aztán persze nem árulom el, hogy vége lesz de neki. De és tele van ilyen nagyon, nagyon szerethető jelenettel a filmtekkel.
Queennel megyünk tovább, Rock Montreal 1981-ből, IMAX-ben megtekinthető ismételten, most megpróbálom előkeresni, hogy mi jön. Ha esetleg neked kézni van, akkor segíts ki vele. De...
Megpróbálom, de most valóban eltűntek a dokumentumaim, ma úgy tűnik, hogy így nyomjuk.
Azt mondja, hogy talán a Killer Queen? Igen.
Igen, az jön, Killer Queen, igen, Killer Queen. Mert akasztam már csak egy van, azt meg tudom, hogy mi lesz.
Igen, ami is feldolgozás, gondolom én.
Ja, az lesz, igen.
Filmszerész, tévésorozat.
A True Detective legújabb évadával, az új évadával folytatjuk. Több éves csúszással. Uh-huh.
Úgy is volt, hogy nem lesz új éved egyébként.
Nem, úgy értem. Több éves csúszással néztem meg az első évadot. Első, nem tudom, hogy végignéztem-e, mert egyáltalán nem emlékszem rá, de hogy valamennyit jó. Megnéztem belőle. Ugye abban van a Woody Harrelson, meg
a Matthew
McConaughey. Két jó barát.
Antológia sorozat. Ugye, tehát az fontos, hogy mindegyik évad egy teljesen különálló történetet mesél el, és hát annak idején óriásit szólt a True Detective első évad, de leginkább azért, ezt már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy amikor az indult, akkor még egyáltalán nem volt annyira hétköznapi dolog az, hogy ilyen A-kategóriás sztárok elmennek tévésorozatba.
2014, ha jól emlékszem.
Igen, tehát hogy akkor kezdődött az, hogy amikor a legnagyobb sztárok is abszolút a mozipremierikkel egyenértékűen kezelték ezeket a sorozat feladatokat, és aztán a második, harmadik évadban itt sztárok voltak, vegyes fogadtatású volt az a két évad, és hát a Nick Pizzolatto szerintem a fogadtatás miatt is, ő a kreátor, hát elég sokat killódott, meg hát egyeztetés is volt, meg úgy volt, ahogy mondtam a megszólalás elején is, hogy nem is biztos, hogy lesz negyedik évad, de aztán megírták, és megszületett, és elindult. Az alcíme egyébként az, hogy Night Country, és Alaszkában, egy képzeletbeli alaszkai kisvárosban játszódik, ahogy már dumáltunk róla, elárultam, Izlandon forgatták egyébként, és az alaphelyzete az előtt az eddigi True Detective részektől, mármint szezonoktól. Ott is jelen volt mindig a misztikum valahogy, de aztán azokat mindig így kiegyenesítették, lehúzták a földre, hogy ezt itt hogy fogják megoldani, azt nem tudom, ugyanis az alaphelyzet, az tulajdonképpen hát egy ilyen tetszőlegesen kiválasztott krimi és a dolog keveréke, ugyanis ebben az alaszkai kisvárosban van egy kutatóállomás, ahol nagyon sokan dolgoznak, kutatnak, és ott is élnek. És egyszer csak a rendőrség kapja az értesítést, hogy mindenki eltűnt. De rengeteg emberről beszélünk, egyik pillanatra a másikra ment a tévé, nem tudom, talán még a csap is folyt, ott hagyták a szendvicset. Tehát, hogy a jelek arra utalnak, hogy egyszerűen felszívódtak. Nem találják őket, és hát a Jodie Foster és a Kali Reis, a két nyomozó, ugye hát 2024-ben vagyunk, tehát két nőről beszélünk a True Detective történetében először, és hát elkezdenek nyomozni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy bár olvastam az első évadról, mert voltak olyan kollégák, akik megnézték már előre, egyébként én is megtehetném, itt vagizgatok, hogy megnézem előre, de az egész évadot, mert a sajtónak megmutatták, de az első rész után én úgy döntöttem, hogy végre van megint egy sorozat, amit hétről hétre lehet várni, úgyhogy nem fogom megnézni egybe, mert hogy egy rész is élmény, nagyon izgi szerintem, sok kockázatos jelenet van bennem, mert hogy állatokat is használnak, és nyilvánvalóan ma már főként olyan jelenetekre, mint ebben látható, hát igazi állatokat nem tudnak használni, ezért CGI állatok vannak, de az átlag CGI állatokhoz képest szerintem jól néznek ki, és hát van benne David Lynch is Carpenter mellett, tehát egy csomó ilyen utalást fedezhetünk föl, de egyszerűen az első rész az annyira egyben van és rendben van, amire egy nagyon ritkán szoktam példát látni a tévében, hogy a párbeszédek, a figurák, a történet, a montástechnika, az idősíkok használása, ezek mind-mind úgy működnek benne, hogy úgy telt el ez az egy óra, az első rész, hogy tényleg nem, de azt éreztem, hogy 10 percig tartott kb.
Hol keressem?
Ez az HBO-nak a saját gyártású sorozata. Egyébként képzeld el, hogy eszembe jutottál, amikor néztem, mert 10 perc után azt mondtam, hogy fú, ez a Szabinak nagyon be fog jönni.
Ahogy mondod, így igen, eleve, hogy Alaszka, meg hó, meg gondolom van hó is benne.
Hát van. Elég rendesen.
Én azt imádom.
Meg fúvás is.
De amióta láttam 82 környékén teljesen illegálisan a Lantos Krisztiánéknál a Dolog című filmet, ugye John Carpenter rendezése és Kurt Russell nagyszerű alakításával, meg mindenki jó volt benne egyébként. Azóta nekem az volt a vágyam gyerekkoromban, de hát egy kis kelet-európai országban én, aki proli lakótelepi gyerek vagyok, hát hogy? Hogy juthatnék el én egy déli sarki kutatóbázisra, meg minek? Tehát én valahogy azt, hogy kipróbálnám, valószínűleg egy hétig bírnám.
Igen, az egy nagyon érdekes alaphelyzet, és én azon is lepődtem meg, mert ugye az előzetesből azért már sejthető volt, hogy mi lesz a történet, vagy legalábbis utalások voltak rá, de hogy az egy dolog, hogyha arra gondolunk, hogy a dologban milyen félelmetes az a végtelen tél.
Igen,
és itt is végtelen tél van, egyébként úgy is indul, hogy az utolsó olyan éjszakán kezdődik a történet, ahol még feljön a nap. És akkor jön Alaszkába a hosszú éjszaka. Szóval, hogy ott az ragad magával a félelmetes tél, vagy a félelmetes fagy, hát, és ez kevés filmnek sikerül azt a hangulatot valahogy létrehozni. A True Detective-nek most sikerült.
Jó, ennek örülök.
Tényleg van benne egy-két jelent, hogy mennek így a nagy kabátba, a sötétbe, és ilyen áthatolhatatlan hóesés van, meg minden, és konkrétan fázol, meg félsz. Tehát ezt úgy hívják szerintem, hogy filmcsinálás. Igen, elég erőteljesen.
Érdekes dolog, amit mondasz, aztán mehetünk egyébként a jövő hétre, hogy mi lesz. Hogy,
ja igen, mert már ez az utolsó megszólalás.
Hogy valami végtelen dolog, ami bezár. Tehát hogy nem egy kis
behatárolható
dolog. Igen, egy olyan dolog, hogy egy ilyen, mint a maga az űr mondjuk. Tehát, hogy
igen.
Abba vagy bezárva, hogy úgy sincs sose vége, és ugyanahogy nem találod magad
ezt sehol. Ezt hangsúlyozzák is egyébként a sorozatban, de általában hát ez is egy forgatókönyvírói fogás, hogy a szereplők tudatában vannak annak, hogy milyen vidéken élnek. Tehát, hogy sokszor mondja a Jodie Foster is, hogy hát itt semmi van.
Meg semmi van.
Igen.
Na mi lesz a jövő héten?
No, hát jövő héten kérlek szépen jön ez a film, amit már hónapok óta már akarok nézni. Ugye a strike miatt a külföldi premierjét eltolták ezért a magyart is, és csak Cinefesten lehetett megnézni, meg oda most nem tudtam elmenni. Ez kérlek szépen Yorgos Lanthimos új filmje, valószínűleg az Oscar egyik kiemelt versenyzője, azt mondják, hogy pár évente vannak ilyen hatásos provokatív filmek, mint ez. El tudom képzelni, ismervén a munkásságát a csávónak. Magyarországon forgatta, vannak olyan ismerőseim, akik voltak a szedben, őrület. Na. Ez a Szegény párák című film, amit végre bemutatnak, ugye Emma Stone, Willem Dafoe és Mark Ruffalo főszereplésével, nem semmi csapat.
Ja, ezért volt itt Mark Ruffalo ezek szerint, amikor össze is futottál.
Igen, ezért. De képzeld, hogy nem, most módosítom, mert hogy akkor ő már a Szegény párákat befejezte, egy Netflix filmet forgatott. Itt maradt. Gondolom valahogy úgy hozta össze az ügynöke, hogy most úgyis forgatnak kétszer Magyarországon, akkor valahogy ezt úgy...
Akkor maradj itt,
ezt úgy fogjuk csinálni, de valóban azért is volt itt Mark Ruffalo. Éppen most néztem a héten, vagy olvastam egy hírt, nem tudom, hogy találkoztál-e vele, hogy az Emma Stone meg a Mark Ruffalo találkoztak valami tévéműsorban, és a magyar Mekiről.
Persze.
Beszéltem. Mark
küldtem neked.
Ja te küldted.
Küldtem, hogy ez megvolt, igen.
Vagy
igen.
Lehet, hogy máshol láttam, vagy lehet,
hogy... Nem, azt írtad, hogy nem láttad még. Úgyhogy végre egyszer küldtem valamit, amit előbb láttam, mint te.
Na.
Büszke is voltam magamra, hogyha erre emlékszem.
Na, szóval, hogy érdekes dolgokat mondom, Rafaló, benne, amikor azért meglepődtem. Tehát, hogy azért jó a magyar McDonald's, mert hogy általában frissen rakják bele a cuccokat. Mi Amerikában mi? Hogy van ez?
Az a legalja.
Vagy nem tudom.
Amerikában a legalja, itt meg nálunk a legdrágább.
Hát, ha nem is a legdrágább, mert ezek az ilyen kézművesnek nevezett hamburgerek.
Ja, de hát mondjuk a műfajhoz képest azért drága.
Jó, de hát a Izé is szerette, érted? A Ken is szerette az Aldit. Ő mondta is, hogy mit is szeret azt a Ryan Gosling, azt a tepertős pogácsát.
Azt nem láttam, azt nem.
Az volt a kedvence, azt mondta a návainak, igen, hogy mindig elküldte az asszisztensét, hogy hozzon neki. Igen. Na, szóval jövő héten a kiemelt filmünk az a Szegény párák lesz.
És akkor találkozunk is jövő héten, ehhez mértem. A mai figyelmet köszönjük, a Spotify-on fent vagyunk, meg egy csomó más helyen is. Ez a műsor is, és hát akkor melyik Queen dal lesz az, amivel?
Egy Elvis Presley szám következik, amit a Queen ezen a montreali koncerten adott elő, vagy ott is előadott, és ugye ez a koncertfilm most IMAX-en is elérhető, ahogy már mondtuk, meg mondtad. Ez a Börtön Rock lesz. Kérek szépen, hogy ilyen...
Verne Gyula.
Igen.
Mike Károly és a Börtön Rock.
A Börtön Rockkal búcsúzunk, kedves hallgatóink, vigyázzanak magukra, és ha minden igaz, jövő héten újra találkozunk.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.